technikai részletek helyre kerülnek, és akkor. Ezt írja itt Pál apostol: kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenvaló gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint. Akkor erről gondolkodnánk ma közösen. Legelőször is arról a kérdésről, hogy mit jelent az, hogy jelenvaló gonosz világ, hogy jött ez létre, mit jelent ez, és a természetesen, hogy mit jelent az ebből való szabadítás. Az nyilván nem kérdés, hogy kiszabadított meg, tehát ez itt amúgy is tudjuk, de itt elárulja Pál apostol, nem titok, tehát Jézus Krisztus az, aki megszabadított. Hát, hogyha a világ létrejöttét próbáljuk kicsit föltérképezni, hát nyilvánvalóan valahol bűneset környékén kell egy kicsit keresgélnünk. Ugye Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette, mi azt jelenti, hogy az Isten tükrözte vissza. Hát ugye az Isten milyen? Isten a szeretet, a jogosság, a tisztaság, becsületesség, szentség, stb. Tehát ezt így föl tudjuk sorolni. És hát nyilván az ember, aki az Isten képe volt, az hasonló volt az Istenhez. De aztán történt egy olyan eset, ugye az Isten mondta az embernek, hogy a kertnek minden fájáról ehetsz, csak a jó és gonosz tudásának fájáról nem ehetsz. És a kert közepén kettő fa volt egymás mellett, az élet fája és a jó és gonosz tudásának a fája. Az élet fájáról szakíthatott az ember. Tehát ez nem volt probléma. Azt gondolom, ez az én értelmezésem, hogy az örök életet a fizikai valójának, az Ádámnak és Évának az életfája biztosította, és miután elkövették azt a hibát, bűnt, ballépést, hogy szakítottak a jó és gonosz tudásának fája gyümölcséből, utána már nem járulhattak az életfájához, és akkor értelemszerűen egy idő után meghalt az ember. Ugye az első nemzedék még, Ádám és Éva, aki erejük teljében teremtődtek meg, hát ő ugye Ádám 900-valahány évig élt, Évát azt nem tudom, azt aztán nem érzi föl az ige. És utána szépen fokozatosan csökken, de még az özönvíz környékén, ugye 1600 évvel volt körülbelül a teremtés után, ha jól emlékszem, nagyjából, lehet, hogy jól emlékszem, mindegy. Szóval ott még elég magas életkorok voltak, és utána szépen megváltoztak a körülmények, és még jobban lecsökkent. Tehát most már nem fogjuk elérni a 400 évet. Sajnos vagy nem sajnos, minden esetre ez gyanús, hogy ez már elmúlt. És egy kérdés lehet ez, hogy hát persze azon túl, hogy az ember elvetette az Istennek a beszédét, az Isten szavát, és megtett valamit, ami meg volt tiltva, mit jelent vajon ez a jó és gonosz tudásának a fája? Mert azt mondta a bűneset után Isten, 1 Mózes 3.22 szerint, és mondta az Úr Isten, íme az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, jót és gonoszt tudva. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét az életfájára, és örökké éljen, ki kell űzni. Ez is nagyon érdekes, nem? Tehát azt mondja, olyan lett, mint közülünk egy. Hát akkor mégse hazudott a kígyó, hiszen azt mondta, hogy ha szakítotok ebből a gyümölcsből, olyanok lesztek, mint az Isten. A probléma ugye az, hogy eleve olyanok voltak, mint az Isten. És az Isten természetesen az emberbe egy határtalan fejlődési lehetőséget teremt, vagy növekedést, vagy előrehaladást, tehát nem az evolúció értelmében mondom a fejlődést természetesen. És hát valószínűleg úgy gondolta Éva, aki látta a gyümölcsöt, hogy ez szép a szemnek és a bölcsességére is nagyon jó lesz, majd ő ezt az utat, ami... Nem tudom, miért volt ez probléma, hogy hosszú lesz esetleg, ezt majd ő lerövidíti. De hát ugye nem az lett, amit vártak. De itt viszont nagyon érdekes ez a gondolat, hogy olyan lett, mint mi, közülünk egy, jót és gonoszt tudva. Itt a tudás szónál a tapasztalat, az ismeret, a bölcsesség ezt jelenti. És én azt gondolom, úgy értelmezem ezt, hogy a jó és gonosz tudásának fája azt jelenti, hogy innentől kezdve az ember... Nem azt fogadja el, vagy hát alapértelmezésben, ugye nem az a kérdés, hogy Isten mit mond, és az a jó, hanem a jó és gonoszból majd én eldöntöm, hogy mi a jó, és mi a nem jó. Tehát eddig az Isten volt az ember számára a törvény, innentől kezdve az ember számára a saját gondolata a törvény. Majd én megmondom azt, hogy mi a jó, majd én megmondom azt, hogy mi a helyes, azt fogom tenni, ami nekem jó. A probléma ezzel az, hogy az ember, mivel ugyanazzal a bölcsességgel nem rendelkezik, mint az Isten, nem fog tudni jól választani. Ez a probléma. És hát ugye a bűneset folytán, ugye Pál apostol mondja a Rómaiakban, hogy úgy elromlott az ember, hogy nem is képes a jóra. Tehát ez a lázadás úgy összetörte, összezúzta, tönkretette az ő belső világát, a képességét a jóra és egyebeket, hogy gyakorlatilag nem maradt semmi. Tehát ezt nem mérte föl Ádám és Éva sajnálatos módon, mert ugye azt azért mondhatjuk, hogy ez igaz, hogy az asszony kezdte, de hát azért Ádám is benne volt ebbe a történetbe. Tehát én nem akarom a női nemre tolni ezt a problémát. Minden esetre az biztos, hogy az első emberpár nagyon rossz dolgot tett, és olyan következményekkel kellett szembesülnie, amire nem számított, és ennek a döntésnek a következménye a világnak a létrejötte. Amire azt mondja az alapigénk, hogy gonosz világ, jelenvaló gonosz világ. És ez a probléma, hogy ha az ember önmagának a törvénye, akkor egy idő után nem fogja tudni, hogy mi a jó és mi a rossz. A törvények önmagukban, most az emberi világot nézzük, alapvetően jó dolognak lettek létrehozva, mert szükség van rá. Kell, hogy legyen törvény mondjuk a vagyonvédelmére, az életvédelmére és sok minden másra. Tehát lehet ezt jóra használni, de például a náci Németországban minden törvényes volt. Tehát hoztak egy törvényt, és elvitték az embereket legyilkolni. Tehát attól még, hogy valami törvényes, még nem biztos, hogy igazságos, és nem biztos, hogy jogos. Hozunk egy törvényt, és akkor azt csinálunk, amit akarunk. Tehát ez így nagyon nem jó. De megfelel ennek az alapelvnek sajnos, hogy az ember majd eldönti. Tehát Adolf Hitler úgy döntötte, majd ő eldönti, majd ő tudja, hogy mi a jó. Hát szerintem nem tudta, de gondolom, hogy ebben teljes mértékben egyetértünk. És ezért az Isten, hogy ennek a nagyon rossz irányba tartó emberiségnek adjon legalább egy támpontot, adta az ő törvényét. Ugye az Ószövetség erről szólt, hogy az Isten adott az ő népének egy szabálygyűjteményt, egy tétel halmazt, ami alapján meg tudta különböztetni a jót a rossztól. És ebben az értelemben ez még mindig érvényes, mert ez segít nekünk, hogy azt mondja János apostol, amit a Bibliakörön is beszéltünk, hogy valaki a bűn cselekszi, az a törvénytelenséget, és cselekszi a bűn pedig a törvénytelenség. Tehát a bűn a törvénynek a megszegése. Tehát amire van törvény, és én azt megszegem, az a bűn. E fölött még lehetnek nem jó dolgok, tehát lehet hiba, probléma, vétek, de bűn akkor számít bűnnek, hogyha valamilyen törvényt ezáltal megszegünk, átlépünk, és vagy semmibe veszünk. És hát azt tudjuk, hogy ez a világ, azt mondja Pál, a bűnben vesztegel. Tehát valójában ez a rendszer, ami fölépült a bűneset után, az egyrészt az a jellemzője, az ember saját magának szab törvényt, és az a jellemzője, hogy szembe megy az Istennek az akaratával, az Istennek a törvényével, és egy természetszerű, hiszen egy más törvényt hozott létre az ember. És Ádám és Éva elkövette, amit elkövetett, kiüzettek a paradicsomból, és jött az következő nemzedék. Nem tudjuk, hogy hány gyerekük volt még. Ugye az első gyermekük, Káin volt, az első fiú. És ugye Ádám és Éva úgy gondolta, hogy na most itt már jön a megváltó. Ugye Káinnak a neve azt jelenti, nem néztem utára, de hiszek a kommentároknak, azt jelenti, hogy nyertem férfit az úrtól, vagy az urat magát. Tehát ugye Ádám és Éva tisztában volt a megváltással, Isten elmondta nekik. Ugye az Édenbe kaptak egy bőrruhát, ami az első áldozat volt, tehát Isten maga mutatott be egy áldozatot, amikor még nem volt semmilyen halál. És ezekbe a bőrruhákba öltöztette Ádámot és Évát, és ugye úgy mentek ki az Éden kertjéből. És hát ők úgy gondolták, hogy most akkor gyorsan vége lesz, bár úgy lett volna. Tehát én nem bánnám, de sajnos nem. Annyira nem, hogy ismerjük, ugye már mindenki, akárki hallja ezt a nevet azért, még ha nem is keresztény, de tudja nagyjából, hogy kiről van szó. Ugye Káin agyonütötte a testvérét Ábelt. Csak most nem olvasnám föl, csak szóban idézném fel a történetet. Ugye áldozatot kellett bemutatniuk, és Ábel a juhokból vitt áldozatot, Káin pedig a föld gyümölcséből. És az Isten Ábel áldozatát elfogadta, Káin áldozatát nem fogadta el. És hát akkor itt fölvetődik jogosan a kérdés, hogy de miért nem? Hát ugye vannak különböző magyarázatok, minden esetre, akkor elmondom, hogy én hogy látom ezt a kérdést, és ez is egy magyarázat, tehát amikor azt mondom, hogy magyarázom, akkor nem muszáj elfogadni, de én így látom aztán. A Biblia az Biblia, a magyarázat meg magyarázat. Magyarázaton lehet változtatni, a Biblián nem kéne. Tehát az úgy jó, ahogy van, azt legfeljebb meg kell érteni. Tehát ugye az volt a helyzet, hogy tudomásunk szerint az özönvíz előtt nem volt húsevés a világon. Tehát állatot nem kellett tenyészteni, mert nem volt rá szükség, hanem ugye a bárányokat az áldozatra, áldozati rendszerre volt tenyésztve, és Ábel vitte az áldozatot, mint olyan ember, aki úgy érezte, hogy szüksége van megváltásra, szüksége van a megváltóra, és erre mutató áldozatot mutatott be, véres áldozatot. Káin pedig úgy gondolta, hogy neki erre nincsen szüksége, ő jó ember. Ő hála áldozatot vitt a földnek a terméséből, és úgy gondolta, hogy ő így rendben van. De az Isten nem fogadhatta el elsőként a hála áldozatot. Tehát ugye az a helyzet, hogy minden embernek szüksége van megváltásra és megváltóra. Káin nem így gondolta. És az Isten nem fogadta el az áldozatát, és ezért dühös lett. És hát mi lehet a megoldás akkor, hogyha az Isten engem elutasít, agyonütöm a másikat, nem? Tehát ez teljesen logikus. Nem tudom, mi a logika szerint. Tehát én ezt a két pontot nem tudom összekötni az ő gondolkodásába. Tehát nem tudom megfejteni, hogy miért gondolta. Hát az a sejtésem, hogy hát ugye Káin volt az első szülött. Tehát Ábelnek alá kellett volna sorolni szépen az ő gondolkodásának vezetésének, ám ő ezt nem tette, és ezen fölháborodott, vagy talán ezen minden esetre elkövette a legelső gyilkosságot. Tehát ebben a világban emberölés addig nem volt. És hát azért gondolom, hogy eléggé megdöbbentek a szülők és a család, mert hát ugye nem csak ez a két gyerekük volt valószínűleg, hát addigra már, mire fölnőttek. Tehát ugye pár száz év akár eltelhetett eddig az eseményig. Minden esetre ugye azt várhatnánk, hogy az Isten, igaz, csak sejtés, de hát ugye aztán olvassuk azt, hogy az Isten száműzte Káint, és vitt magával a feleséget, meg várost alapított, tehát nem csak négyen voltak még ekkor, ez teljesen biztos. És logikusan azt várnám, hogy az Isten megbünteti a gyilkost, és hát megyünk tovább. De nem, legalábbis látszólag nem, hanem száműzte Káint, és megtiltotta, hogy Káint megöljék. De, ugye, bocsánat, rosszul mondtam, mert nem, Isten nem száműzte Káint, hanem Káin fölpakolt és elment. Tehát csak arról volt szó, hogy megjelölt, hogy nem szabad megölni, és ennyi. És Káin letelepedett, és várost alapított. Tehát a városi élet, kultúra, a birodalmi gondolkodás tulajdonképpen innen indul. És hát azt tudjuk, hogy Káin egészen biztosan szemben állt az Istennel, és tulajdonképpen azt a rendszert, ami létezett ezután a világon, az özönvízig, az Káin hozta létre. Az ő családjában is ez a szellem uralkodott, és ugye létrehozott városokat alapított, és ezt olvasok itt 1 Mózes 4.17-ben, és mindjárt kívül, hogy miért húztam el ennyire, vagy miről beszélünk. 1 Mózes 4.17-től ismerte Káin az ő feleségét, az pedig fogadott méhében és szülte Hánokot, és épített várost, és nevezte az ő fiának nevéről Hánoknak. És szülte Háda Jábát, ez volt atyuk a sátorban lakóknak és pásztoroknak. Az ő testvérének Jubál volt a neve, ez volt az atya minden lantosnak és síposnak. Cila pedig szülte Tubálkáint és mindenféle réz és vasszer számok kovácsolóját. Akkor mondta Lámek az ő feleségének, ó Háda és Cila, hallgassatok szomra, Lámek felesége, halljátok beszédem, embert öltem, mert megsebzett, ifjat öltem, mert megütött. Ha 7-szeres a bosszú Káinért, 77-szeres az Lámekért. Tehát azt látjuk, hogy itt föltalálják ugye a várost, mint szerveződést, a zenét, a fegyvereket, a mezőgazdaságot. Tehát tulajdonképpen elindul egyfajta városi kultúra. És ami nagyon érdekes még emellett, hogy Káin és utódai nem voltak ateisták. Tehát ateizmus nem létezett a fölvilágosodásig ezen a világon egyáltalán. Így legalábbis így szervezett forma, de Káin biztos nem volt az, mert olyan neveket adtak az utódaiknak, amiben az él, azaz az úr szó szerepelt. Tehát nem vetették el a vallást, hanem ugye mi történt? Az történt, hogy átalakították a saját elgondolásuk szerint. És ugye Káin útjának szerintem a lényege az, ahonnan indult, hogy én elég jó vagyok, vagy elég jó lehetek. Tudok fejlődni, tudok felemelkedni, akár a nevelés által, akár a jó cselekedeteim által, a saját életem rendbeszedése által, és hát tulajdonképpen az egész kultúra, ami létezik, az ezeken az alapelveken alapul. Tehát én nem beszélek általában a kultúra ellen, mert szerintem egy jó dolog, ha tudjuk azt, hogy mire való, meg jól használjuk. Tehát a kultúra tulajdonképpen, ha belegondolunk, arra való, hogy ebben az Istentől elfordult borzalmas világban valamennyire jól érezzük magunkat, tehát berendezzük magunknak a kultúra által. Ugye vannak film, színház, irodalom, stb. Tudom én, falunapok, meg... Tessék?
Zene.
Igen. Akkor vannak szüreti napok, meg itt mind a része. És nem mondom azt, hogy ez mindenestül rossz, de az biztos, hogy a fő feladata a kultúrának az, hogy elterelje a figyelmet az Istenről, és lefoglalja az embert. És hogyha ezt tudjuk, akkor egy szem előtt tartjuk valamennyire, akkor már esetleg könnyebb lesz beosztani az időnket, hogy jusson a lényegre is, és ne csak arra, ami a célja. De ugye a kultúrának is, ugye a görögök óta ők fogalmazták ezt vegytisztán, tulajdonképpen a nevelés lenne a lényege, ami nem mondom azt, hogy mindenestől rossz ötlet. Nagyon jó ötlet a nevelés egyébként. Csak azt kell látnunk, hogy a célhoz, hogy az Isten szerint elfogadható emberek legyünk, vagy elfogadott emberek legyünk, hogy azt az életet tudjuk élni, amit az Isten rendelne számunkra, arra nem tud elvinni. Valameddig el tud vinni a nevelést, igen, szükség van, tényleg szükség van nevelésre, és szükség van sok mindenre. Ugye a görögök ugye a színházat azért hozták létre, hogy a katarzis által, ugye az átért érzelmek és úgymond csúcspont megtisztulás által az ember jobb legyen, és ennek egy határig ez működhet is. Hát persze van, aki nem segít, tehát ez most következő dolog. Teljesen egymás után 20 előadásra ültetjük be, akkor se fog rajta semmit. Ilyen is van, van, aki fog, nincs ezzel probléma. Csak az a lényege, hogy ez a gonosz világnak az illúziója, hogy majd te megoldod. Neked van hozzá erőd, van képességed. Nem vagy te olyan rossz. Van egy alap, amire lehet építkezni. Az ember nem eredendően gonosz, ugye ezt mondja a világ, hanem ezt neveléssel és fejlesztéssel és evolúcióval, mit tudom én, ezzel lehet előre haladni. És így épül föl ez a rendszer, ami mindent áthat, és az a kérdés, hogy mennyire tudja a mi gondolkodásunkat befolyásolni, vagy sem, hiszen ebben növünk föl mindnyájan. De akár tetszik, akár nem, a világ hatással van ránk. A kérdés az, hogy el tudjuk-e különíteni igazán az ember saját magát ettől a rendszertől. Egy biztos, azt mondja az ige, hogy ez a világ ellenségeskedésben van az Istennel, és aki ezt a világot szereti, az nem lehet az Istennek a barátja, és fordítva. Hát nagyon komoly ez a kérdés. Azt gondolom, hogy ezzel kell foglalkoznunk, mert hogyha nem létezne a Biblia, az Isten nem szólt volna az emberhez, akkor ez egy olyan börtön, egy olyan csapda, amiből nincs menekvés. Tehát itt egyetlen egy út vezethet kifelé ebből, ez pedig az Istennek a beszéde. És nincsen más megoldás. Tehát ugye ebben a világban élve, hogy amikor megtértünk, amikor megtérünk, amikor fölismerjük az Istennek a személyét, az Istennek a beszédét, Ugye azzal szembesülünk, hogy hát egy csomó mindent már az életben, mire odaérünk, hogy megértenénk, már elrontottunk. Egy csomó bűnünk van, amit rosszul csináltunk, hiba, vétek, csomó törvénytelenség, vagy legalábbis probléma, helytelen dolgok, amiket el kell rendezni. Tehát ez az egyik része a történetnek. És azt mondta az alapigénk, hogy Jézus Krisztus kiszabadított bennünket ennek a gonosz világnak a hatalmából. Ugye az első kérdésen foglalkoznia kellett az, amit rosszul csináltunk. A tetteink. Vajon Jézus megszabadított bennünket ettől? Ugye mi történt a kereszten? Isten odaadta az egyszülött fiát, Jézus Krisztust azért, hogy kifizesse az összes bűnünket a kereszten. Egyetértetek ezzel? Akkor a következő kérdésem. Az összes bűnünk kifizetése azt jelenti, amit eddig elkövettünk, vagy azokat is jelenti, amit ezután esetleg elkövetünk? Így van. Tehát Jézus tökéletes megváltást készített. Azt mondja Pál apostol a Zsidókhoz írt levélben, hogy egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Tehát, hogy azt kell látnunk, hogy az Istent nem éri meglepetésként az, hogyha én akármit csinálok jövőre, 2 év múlva, 10 év múlva. Ő azt belekalkulálta az ő tervébe, és nem mondta azt, hogy hát akkor ebben a csávóval nem foglalkozunk, mert fölösleges, mert 20 év múlva úgyis hasra esik, és kár a legkisebb kegyelmet is adni, neki nincs ilyen. Ez nem azt jelenti, hogy ezt jóvá hagyta az Isten. Tehát ugye ezt is értjük, hogy az Isten nem ad senkinek engedélyt, hogy bűnt kövessen el, nem mondja azt, hogy jó, hát csináld meg, aztán majd lesz valahogy, hanem ha szembesülök a tettemmel, akkor azt meg kell bánni, és van rá bocsánat. Tehát ugye ezt előlegezte meg az Isten, egy összegbe kifizette minden embernek, mindenkinek a bűnét. Azokét is kifizette, akik elfogadják őt, a mi bűneinket, előre az összeset. És nem azért, hogy csináljuk meg, hanem hogy tudjuk azt, hogy ki van fizetve, hogy tudjunk támaszkodni az ő kegyelmére és szeretetére. És kifizette azokét is, akik nem fogadják el. Mert a lehetőség elméletben meg lett volna bárkinek, hogy a szabad döntése alapján az Istent válassza. Tehát ugye az az Isten akarata, mondja Pál apostol, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Nem fog minden ember üdvözülni, de a lehetőség az megvan. Nem mondhatja senki azt majd az ítéletben, hogy hát kérem szépen, az enyém nem lett kifizetve. Mindenki látni fogja azt, hogy a lehetősége meg lett volna, és saját maga számára gondolom, látni fogja azokat a döntési helyzeteket, amikor rosszul döntött és szembe ment az Istennek a kegyelmével. Tehát Jézus kifizette azt az árat, ami ahhoz kell, hogy egyáltalán foglalkozhasson velünk. De a probléma még itt nem áll meg, mert nem csak az a kérdés, hogy mit csináltunk, hanem az a kérdés, hogy milyenek vagyunk. És sajnálatos módon a bűneset óta olyanok vagyunk, mint Ádám és Éva a bűneset után, hogy nem vagyunk képesek igazából a jóra. És még az is, hogy egyáltalán az Isten dolgait meg tudjuk érteni, egyáltalán az Isten felé tudjunk fordulni, már az is nagyon komoly munkája a Szentléleknek mindenkinek az életében. És mi bejutunk addig a pontig, hogy felismerjük azt, hogy Jézus kifizette a bűneinket, akkor azt is föl kell ismernünk, hogy van bennünk egy óember. Egy olyan óember, aki én vagyok, de ez nem az ego, tehát azért ez most túl egyszerű lenne, hogy akkor törjük meg az énünket, és akkor ilyen ronybabaként feküdjünk az Úr kezébe, és akkor se gondolatunk, se akaratunk, se semmi nem lehet, tehát erről nincsen szó. Hanem az viszont tény, hogy van egy emberi természetünk, amivel azt mondja az ige, hogy bele van írva a húsunkba, a testünkbe, és az emberi természet, ez olyan, hogy ez, ha nincs más hatalom, csak ez az életünkben, akkor ez visz bennünket a rosszba. Törvényszerűen nem tudjuk elkerülni, nem tudunk ellenállni, nem tudjuk a jót cselekedni, mert ez egy hatalom. Mint egy fekete lyuk, ami ugye minden anyagot magába szippant, a fény se tud kitörni belőle, akkora erőtere van, és ilyen a mi természetünk, hogy minden jó gondolatunk és akaratunk hiába lenne is, ha egyáltalán lenne, nem volnánk képesek véghez vinni jót. És ezért Az Isten azt mondta, hogy ezt a problémát is meg kell oldani, és ezt a problémát is megoldja Jézus Krisztus, mégpedig úgy, hogy a Szentlélek által beköltözik a hívőnek a életébe, szívébe. Szentlélek temploma vagyunk egyenként is, meg a gyülekezet is együtt, ezben most nem megyek bele. De az biztos, hogy azt mondja Jézus, hogy aki hisz én bennem, ahol hozzá megyünk és nála lakozunk, mondja többes számban. Mert mivel Szent Háromság van, ezért, ahol a Szentlélek ott van, ott értelemszerűen ott van az Atya is és a Fiú is. Tehát tulajdonképpen az történik, hogy ebbe az óriási erővel rendelkező, rossz irányba tartó én mellé beköltözik az Isten a Szentlélek, és ez hát legkevesebb, hogy kiegyenlíti egymást. Tehát azzal a hatalommal jutunk egységre, aki az egész világegyetemet egy szóval megteremtette. Legyen, és lett. Tehát aki erre képes volt, az nyilván nem fog kudarcot vallani az ember esetében, hogy hát az én bűneim, vagy az én emberi természetem, ha rossz felé hajló óemberem, az erősebb lenne, mint a világokat teremtő Isten. Nincs erről szó. Viszont azt tudjuk, hogy az Isten az nem fogja magát ránk erőltetni. Tehát az történik, hogy amikor megtérünk, amikor a lélekkel kapcsolatba kerülünk, akkor beköltözik az Isten, és szabaddá tesz. Ami azt jelenti, hogy innentől kezdve a bűnnek a hatalma, az a mindent legyűrő, minden jó szándékot és emberi erőt legyűrő hatalom nem tud érvényesülni többé. Hanem ott van egy másik hatalom, ami a jóra tud segíteni, és ott vagyok a kettő között most már én szabadon, aki szabadon eldönthetem, hogy akarom a jót követni, vagy nem akarom a jót követni. Persze jó lenne akarni, vagy hát ez volna a cél. Tehát az az ember, aki eddig rabja volt a bűnnek, és nem tudott más csinálni, csak a rosszat, most szabaddá lett, és eldöntheti, hogy melyiket akarja csinálni, a jót vagy a rosszat. Tehát ez óriási nagy különbség. És ugye azt látjuk itt az alapigénk fényében, hogy amikor Jézus megszabadít bennünket ebből a gonosz világból, akkor megszabadít az óembernek a hatalmából, ami ennek a világnak a gondolkodás módjába lök, elrendezi a múltbeli rossz dolgokat, hogyha bocsánatot kérek érte nyilván, tehát ő kifizet erre, tehát ide lehet bármikor csatlakozni, szabaddá tesz, és utána ad erőt, és rám bízza azt, hogy merre megyek, vagy merre nem. És itt következik az a rész, ami esetleg megtéveszthet bennünket részben egy kicsit, hogy túl gondoljuk a bűnnek a hatalmát, ugyanis az emberben vannak olyan szokások, vagy rossz gondolkodásmód, vagy nem teljesen helyes látás, amiatt esetleg újra és újra valami, hát olyat csinálunk, amit nem kéne. De azt gondolom, hogy ebben részben az Isten vezetése tud segíteni, másrészt meg a tapasztalat. Tehát, hogyha esetleg nem tudok egy dologba odafigyelni az Isten vezetésére, de 27-szer neki megyek a falnak, előbb-utóbb csak föltűnik, hogy valamit rosszul csinálok. És ugye akkor jön be a képbe az a dolog, hogy igen, rosszul csináltam, de itt van az Isten velem, és ezért fogom tudni másképp csinálni, mint ahogy eddig csináltam. Előtte nem lettem volna rá képes, de Jézus megszabadított a gonosz világból. Nem vett ki engem a világból, sajnálatos módon, én örülnék neki, ha így lenne, tehát így. Valaki megtér, és akkor egy pikk eltűnik, és akkor valami új világba ébred, tehát ez nekem tetszene. Sajnos nem így van. De a világnak a hatalmát azt kiveszi az emberből, úgymond, mert legalábbis letöri a hatalmát, és ugye az óemberünk, bár nem tűnik el, tehát nem hal meg, de meg erőtlenül a bű, az óember. Tehát ugye az azért fontos ez a kis kitétel, és Pál apostol megfogalmazásában, tehát ő mindig nagyon pontosan fogalmaz, és ez nagyon jó. Nem azt mondja, hogy meghal az óember, mert akkor egyszerű lenne, innentől kezdve csak új életbe járunk. Hanem az ember a maga döntésével miután szabaddá lesz, gyöngén tarthatja az óembert, hogyha az Isten útján jár, akkor éppen csak létezget valahol, de azért néha küld egy kis impulzust, vagy elkezdem táplálni az óembert, és akkor egyre erősebb lesz, és abban az arányban szorul ki a Szentlélek hatalma, nem azért, mert mintha ő gyönge lenne, vagy nem, hanem egyszer az én döntésem alapján, mert a Szentlélek csak oda megy, ahova én akarom, ahova egyetértek, amit átadok neki, hogyha nem akarom odaadni, akkor megvárja, míg eljutok odáig, hogy oda akarjam adni. Tehát ez a keresztényeknek a nagyon pozitív dolga, és ami nincs a világon más vallásban, meg máshol, ez pedig az, hogy Krisztus beköltözik a mi szívünkbe, és az ellenségeskedő világ és az ellenségeskedő óember azt a mindent legyűrő hatalmát elveszíti, és szabadok lehetünk a Jézus Krisztusban, a jóra. És ennél többet nem hiszem, hogy ebben a világban bárki tudna adni vagy ígérni. És amit Ádám és Éva elrontott, és ez nagyon szomorú dolog, hogy megtették, bizonyos értelemben ennek a némely következménye alól, hála jó Istennek és szó szerint, mentesülhetünk, és szabad emberekké lehetünk egy olyan világban, ami kifejezetten a szolgaságra, az alávetésre, a manipulációra, a hazugságra, és Sátán teljes eszköztárára, amit még eddig bevetett vagyunk, még ezután fog, erre épül. De mi szabadok lehetünk a Szentlélek által. Először is a saját életünkben, és hát bízunk benne, hogy egyszer csak, nem tudjuk, hogy mikor, nem akarok találgatni, valamikor Jézus eljön majd, és akkor valóságosan is elvisz bennünket erről a szörnyűséges helyről, de hát ezt még meg kell várni. Minden esetre ezt tartsuk szem előtt, hogy Jézus önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, az Istennek és az Atyának akarata szerint, és ő nem adta volna az életét, ha ezt nem tudná garantálni, hogy igenis kiszabadít bennünket a gonosz világból. Nem vesz ki, de megtöri bennünk a hatalmát. És adja az Úr, hogy ezt gyakorlatban is minél inkább megtapasztalhassuk a vele való közösség által. Amen.
Akkor most imádkozzunk akár az életés kapcsán,